és a legnagyobb ezüstkitermelő országokat vesszük sorra. Mexikóban járunk, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát legutoljára, amikor ott jártunk Mexikóba, akkor mi magyarok nem szerepeltünk olyan jól, szerintem sok mindenkinek ez jut eszébe.
És ez semmi köze Pancho Villának.
Így van, az a labdával függ össze, hát a magaslati levegőt okolták, erről senki se tehet, de úgy, ahogy mondjátok, Mexikó a világ első számú ezüst termelője. Egyébként tehát ő neki csak a legnagyobb, tehát a készlete az nem a legnagyobb, tehát a készlete a hatodik, de ők termelik ki a legtöbbet. Tehát, hogy értsük, a legnagyobb készlete Perúnak van, második Lengyelország, harmadik Ausztrália, negyedik Oroszország, ötödik Kína, és csak utána jön Mexikó, és aztán jön Chile, USA és Bolívia. Viszont ők az első számú kitermelő, megelőzik Kínát, Perú, Chilét és így tovább. Tehát mi gyakorlatilag ebből az oldalból nézzük, de ők azért a részlistán is ott vannak, tehát a részben a tizedikek, aranyban is top tízesek, tehát azért nem egy ilyen, és cinkben is nagyon erősen ott vannak. Tehát ők egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag ásványi kincsekben, mint ország, és hát ez érdekes. Mi az ezüst kategórián belül, ami ebben a hónapban lesz, még Lengyelországgal fogunk foglalkozni, meg Bolíviával. De most Mexikó a világnak egyébként a 13. legnagyobb országa, közel 2.972.000 négyzetkilométer és 126 millióval lakják. 31 államból áll, és a fővárosa Mexico City, ami 21,8 milliós, tehát a környező, tehát a elővárosokkal együtt, amivel a világ 9. legnagyobb ilyen metropolitánus területe. Tehát ez egy nagyon komoly, és a 15. legnagyobb gazdasága. Na most a világban a 10. legnépesebb ország ezzel, és egyben egyébként a legnagyobb spanyol nyelvű ország is. A történeteket, ez a dinamika, ez a 126 millió lakos, ez gyorsan jött létre, mert 1940-ben még csak 20 millióan voltak. Tehát egy nagyon dinamikus növekedés volt, amit itt azért nehéz így levezényelni európai szempontból, vagy megérteni, hogy ez hogy jött létre.
Hát és ez hozta is magával azt, hogy borzasztó sok a társadalmi egyenlőtlenség, szegénység, kiterjedt a bűnözés, folyamatos a konfliktus ugye a kormány és a drogbandák között, korrupció, és hát nem véletlen ugye az amerikai probléma folyamatosan a határon.
Hát ez így van. Igazából a világ legrosszabb, úgymond bűnügyi, vagy a legrosszabb közbiztonsága itt van. A világ 10 legveszélyesebb városából 7 mexikói. Tehát ezt látni kell, ami elég komoly. Azt is látni kell, hogy itt a gyakorlatilag 100 lakossal körülbelül 100 halálozás jut, tehát évente. Ez Európában, vagy például Magyarországon ez 3 fő. Tehát, hogy értsük. Tehát, hogy gyakorlatilag 100 000 lakosból 100 erőszakos halála hal meg. Itt most nem beszéltünk a vagyon ellen, meg egyébről. Egyébként a drogüzlet, amit mondtál most egy kicsit előrevéve, óriási. 500 milliárd dollár értékű az a forgalom, amit bonyolítanak. Tehát ez, és erre már Amerikában is nagyon csúnyán néznek, mert azt mondják, hogy nagyobb ez a forgalom, mint a Walmart, a legnagyobb kereskedő cégük csinált. Tehát az ő becsléseik szerint az a drogüzlet, amit ők realizálnak, az már nagyobb, mint a legnagyobb amerikai vállalat árbevétele, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan próbálják venni. Egyébként az ópium és az opiátok az, amit ők hát gyakorlatilag termelnek, tehát ők nem csak kereskednek, ők maguk termelők is.
Igen, ugye a drogüzletben ugye az egyik legnagyobb, hogy a Dél-Amerika más országaiból egy tranzitország a különböző kokain származékoknak, és egyébként pedig ópium termelők is.
Így van, és ami érdekes, hogy azt mondják, hogy a világ, tehát az ópium termelésének 95%-át 3 ország adja, Mexikó, Afganisztán és Myanmar. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy ez a három, itt egyébként komoly gyanú van, hogy összefognak-e ezek a bandák, a táribokkal például összefognak-e. Sok esély nem látszik rá, de azért az látszik, hogy ezeknek a termékeknek is megvan az a fajta disztribúciója, és míg a táribok nem exportálnak az USA-ba, valószínűleg ők is, a mexikóiak se tolják tele Ázsiát a mexikói ópiumban. Szóval minden esetre a DEA-nak, ennek az amerikai Drug Enforcement Administration-nek egyik legnagyobb kartellejében van a baja, ez a Sinaloával, ami hát egy nagyon komoly probléma, úgyhogy ez egy ilyen nehéz ügy. Na mindegy, szóval a dolog...
Még jó, hogy az ezüst kitermelésről beszélgetünk, és Endrével már hosszú percek óta a drog bizniszt...
Hát azért, mert látni kell, hogy egy ilyen ország, ami a legnagyobb kitermelő, egyébként a gazdasága, az mire épül. Úgyhogy ez egy nagyon fontos adat volt, a Walmartos adat, szerintem.
Abszolút, abszolút. Szerintem kicsúszott a kézből, és hát ahogy látjuk, közbiztonságban mindenbe. Ott van, és egyébként itt jön be az, amit mondtatok, a focistáknak is kárt tett. Hát ez az ópiumnak, vagy a mák termelésnek kifejezetten előnyös ez a magasság, mert az ország, ugye a mexikói felség az 2000 méter fölött van. Na most a történelme az egyébként nagyon érdekes, mert időszámítás előtt már 8000-ben lakott terület volt, és hát gyakorlatilag az utolsó birodalom az Azték birodalom volt, indiánok, tehát indiánok akták ezt, és ott ilyen különböző birodalmak jöttek létre. Ennek az utolsó volt az Aztékok, akik a csúcskorszakába érkeztek a spanyolok 1521-ben, és ez az a gyakorlatilag egy olyan időszak, amikor hát ilyen szempontból a Cortez ugye legyőzi az Azték birodalmat. Ennek van egy elég halandos története, hogy hogyan is, mint majdnem ugye pár száz fővel foglalták el, de hát ez egy őrület volt. Nekik egyébként a történet háttere, hogy ők előre a fehér embert valahogy keletről várták, és valami pozitív istenséget.
Hát persze, igen, ez egy igen, sajnálatos esemény, hogy a szakállas fehér ember ugye megérkezett, és ez pontosan az eredet mítuszaikban benne volt. Úgyhogy igen. Teljesen félreértették a közeledési szándékot.
Abszolút, szóval ez egy elég halandos történet volt. A spanyol hódítások döntően sikeresek voltak, 300 évig gyakorlatilag közvetlen spanyol gyarmat volt, az ezüstre ugyanúgy épült is az aranyra, tehát amíg mondjuk a nyugati, tehát az európai országok azok a fűszerekért indultak keletre, a spanyolok ezt leegyszerűsítették, mert ők gyakorlatilag zsákolták az aranyat és az ezüstöt Dél-Amerikából, illetve Közép-Amerikából. Tehát gyakorlatilag a spanyol birodalmi bevételek ezekből származtak. Egyébként pont itt állítólag ebben a meghódítási szakaszban is rengeteg kincs elveszett, mert időjárási, meg mindenféle problémával. De a lényeg az, hogy a spanyolok ezeket a gyarmatokat erre tartották. 1821-ben váltak függetlenekké, aztán utána az ezt következő, hát mai napig nézve 200 év nagyon kalandos volt, ennek például része, amikor 1867-ben Habsburg Miksát, mint császárt kivégzik.
Igen, hát, és az örökösödési háború kapcsán ugye mi is belekeveredtünk ebbe az egész sztoriba, és akkor volt az Alamo, ugye András? A nagy alamói ütközet bizony, hát annak része.
Nem akartam se Pancho Villát, se Hernán Cortezt, se Alamót szóba hozni,
mert
nem akarom elvenni a Zoli kenyerét, úgyhogy erőszakkal hallgattatom el magam.
Én örülök, ha hozzátettek. Úgyhogy a dolgok annyi a lényege, hogy 1920-tól jön létre egy konszolidáció, egy ilyen kvázi egypártrendszer. Ezt a forradalmi párt, ez a PRI, majd boton fog erről beszélni, akik 2000-ben elveszik a választást. Addigra az ország egyébként eléggé lezutyan, de ettől függetlenül az ország pont a lakosságával, meg mindennel együtt az erőforrásaival óriási kincset jelent. Most egyébként az országnak a hosszát, hogy értsük, az közel 3200 kilométer, ugye északról, az Egyesült Államok, az sem egy kicsi határszakasz, tehát itt azért van gond bőven, és a legmagasabb csúcsa egyébként végigmegy ez a hegyvonulat, aminek a legmagasabb pontja 5700 méter, tehát azért a hegyek itt, amik az ásványokat is rejtik, meghatározóak, de mégis tehát a földterületnek az 50%-a az gyakorlatilag működtethető mezőgazdaságilag. Ebben nyilván benne van a Jukatán-félsziget, amelyik egyébként Kubától szinte egy karnyújtásnyira van. Tehát rengeteg minden van. Mexiko egyébként a világ 8. leglátogatottabb országa, tehát 35 millió turista keresi fel évente. Tehát maga a turizmus, mint üzlet nagyon-nagyon meghatározó. Na most a gazdasága az annak ellenére, hogy a legnagyobb első számú, tehát az ezüst termelő, az ezüst nem a legmeghatározóbb. Tehát ők ma már nem az az ország, amelyik gyakorlatilag az ezüsttől függ. Tehát ez egy jó címke nekik, és nyilván ez egy fontos, és látszik, hogy ők a tartalékaikat meghaladóan termelnek ki, tehát így lesznek ők a legnagyobb ezüst termelők. De gyakorlatilag ők egy nagyon nyitott gazdaságot működtetnek, amelyik 1992-ben kapott egy nagyon erős lökést, mert amikor NAFTA ország lett, tehát az North American Free Trade Agreement, amivel ők gyakorlatilag Észak-Amerikában szabadon tudnak exportálni. Egyébként még van kb. 40 egyéb ilyen Free Trade Agreementjük, amivel ők egy nagyon komoly gyártóközponttá fejlesztették fel az országot. Tehát itt komputertől kezdve autóipar, járműipar, olajiparuk nagyon meghatározó. Az ezüstnek egyébként az orvosi eszközgyártás az meghatározó, az ékszeripar, félvezetőgyártás, orvosi eszközök, tehát az is jelentős, az élelmiszerüporuk nagyon jelentős. Tehát igazából itt egy olyan gazdaságról beszélünk, ami nem olyan, mint egy szokásos exportőr, tehát nyersanyag exportőrnek, ahol nagyjából az van, amit exportálnak, és aztán sok minden nincs, hanem Mexikó nagyon-nagyon-nagyon szépen felfedődött. A legutóbb olvastam, hogy aztán a Tesla is a legújabb autóüzemét már nem a USA-ba fogja felépíteni, hanem Mexikóban. Tehát gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy ők magukat egy nagyon-nagyon erős helynek tartják. És hát ugye a kérdés az, hogy miért pont oda ők. Egyrészt mondják, hogy a földrajzi helyzetük nagyon-nagyon jó, tehát a gyakorlatilag az USA-amerikai kanadai kapcsolat az meghatározó, a lakosság, a gyakorlatilag nagyon magas a humán kapitalizáció, tehát magas a humán tőke, a belső piacuk is nagyon-nagyon erős. Gyakorlatilag ők a vámrendszerüket elég jól üzemeltetik, nagyon kevés vámot emelnek, ezért viszonylag könnyű be is kiszállítani, az IP, tehát a szellemi termékek oldaláról mennek. Úgyhogy, és az infrastruktúrát is jónak tartják, tehát úgy néz ki, plusz a olcsó munkaerőjük. Tehát ha azt látjuk, akkor úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy tényleg egy attraktív közép-amerikai befektetési hely, vagy talán a legattraktívabb.
Csak ne lenne a sínaló a kartel.
Hát igen.
Aki most időnként újraírja a játékszabályban.
Jó, egy idő múlva ez el fog tűnni, mert most azt olvastam, hogy már jobban megéri Dél-Amerikában is négyzetméterre kiszámolva szerverparkokat üzemeltetni, mint bármilyen kábítószernek alkalmas növényt ültetni, különböző kriptobányászatokra, meg ilyen mindenféle dologra, úgyhogy érdekes változások lesznek.
Igen, én is azt gondolom, hogy a jó hír az, hogy mondjuk egy klasszikus autóipar nem keresztezi le a drogkal teleket. Tehát ezeknek igazából sok közük nincs egymáshoz, ez olyan, mint az állatvilág, hogy megfér ez is, meg az is. Nyilván ritkán akadnak össze, de a tény az, hogy az adottságai jók, kivéve az adórendszerét egyébként.
Na, hogy?
Az adórendszer az elég elmaradt, tehát az azt mondják, az mindenféle szempontból adóreformra szorul. Jó lehet, egyébként az átlagos adóterhelésük az alacsony, tehát az OECD átlag az 34,1, a mexikói textú GDP aránya 16,7, ami egyébként tényleg nagyon alacsony, tehát a legalacsonyabb az OECD belül, és egyébként még Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikán belül is elég jelentős, tehát a latin-amerikai országoknak is 21,9 az átlaga, őnáluk 17,9, tehát ilyen Bahamákkal egy szinten mozog nagyjából, Peru, Panama, Paraguay, meg ilyenek vannak még alatta. A legalacsonyabb az Guatemala 12-vel, de hát ugye Mexikó egy hatalmas ország, szóval azért ez arány. Viszont úgy néz ki, a költségvetésük nem nagyon szállt el, tehát úgy néz ki, hogy az adósságuk az ilyen még mindig 50% körül van. Volt azért itt is kimentés, az egyfőre jutó GDP-jük is egyébként $19,000, tehát ami azért egy elég szép szám ebben a régióban, és a munkanélküliség sem rossz. Nyilván a kivándorlás, amit mondtok, jelentős. Most az adórendszerben, csak azért mondom, hogy nem annyira, tehát meglepő az egész, és lehet, hogy ez a közbiztonsággal összefügg, 30% a társasági adójuk. Tehát azért az olyan nagyon nem vidám, és ezt azért fizeti mindenki. Tehát itt nyilván vannak beruházási kedvezmények, a bányaipar nyilván ezt megkapja. Egyébként a világ két legnagyobb nyílt színezős bányája itt van. Az egyik azt hiszem az egy mexikói állami cég, a másik pedig a Newmonté. És a Newmontnak a legnagyobb bányája is Mexikóban van, tehát az ezüst bányája, de ahogy láttam, ott több mindenki jön abból a bányából. Szóval, amikor rámegy az ember a Newmont oldalára, akkor látja, hogy ott azért jön ki arany, ezüst, és így tovább. Tehát ezek, én nem értek ehhez a bányászathoz, hogy mi és hogyan függ össze, de egy biztos, hogy ilyen szempontból az alulrendszer az nem túl erős. De úgy látom, hogy a központi állami rendszerük van, tehát hiába áll 31 államból, meg Mexico Cityből, az egész, nincsenek viszont helyi adóik, és tehát ilyen szempontból egyszerű a dolog, de úgy tűnik, hogy még mindig tényleg túl kevés a költségvetési bevétel, viszont az SZIA-juk meg progresszív, és 35%-ig megy föl. Tehát gyakorlatilag azt mondani, hogy olyan, tehát úgy tűnik, hogy az ország nem az adórendszerével vonza be ezeket a befektetéseket.
Hát a lehetőségekkel vonza be. A munkaerő, olcsó munkaerő, nagy területek, jól megközelíthető, logisztikailag is értelmezhető. Úgyhogy érdekes, az biztos, hogy egy komoly potenciál rejlik ebben az országban.
Nagyon, nagyon, igen, én is ezt gondolom, hogy nagyon érdekes ország, nagyon összetett, nagyon dióhéjba vettük a történelmét, de egy biztos, hogy ők nem tipikusan azok a nyersanyag exportőrök, akiknek az egész léte erre a nyersanyagra épül, mint ahogy láttuk, hanem egy nagyon-nagyon vegyes színes gazdaság, és egyébként nagyon szép potenciállal, tehát ennyi amit így okay. Érdemes meg.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Zoli. Szép napot neked, jó munkát.
Köszönjük nektek, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszéltünk.